21. A végzetes keresztes háború. Amióta 1379-ben Palaiologosz János császár segítségül hívta Murad szultánt, hogy pártütő fiától visszaszerezze országát, a Hellespontoszon átkelt török sereg egymás után hódította meg a Balkán félsziget országait. Talán legjelentősebb győzelmüket az 1389-es Rigómezei csatában aratták, meghódítva ezzel Szerbiát. Murad utóda, Bajazid szultán tovább folytatta apja hódító politikáját. Zsigmond király időben felismerte a veszélyt, és megpróbálta útját állni a török terjeszkedésnek. A magyar fennhatóságot eddig elismerő Moldva és Havasalföld sikeres visszahódítása után úgy vélte, elérkezett az ideje a törökök végleges visszaszorításának. Széleskörű szervezkedésbe kezdett, meggyőzve Európa uralkodóit a mindannyiukat fenyegető török hódítás veszélyéről. Ebből a célból követeket küldött a francia királyhoz, a pápához, sőt Kairóba is, a mamelukok szultánjához. Gergely, aki Kanizsai Miklóssal együtt részt vett a különböző országokba küldött követségekben, így még ritkábban találkozhatott feleségével, akinek udvarhölgyi mi volta a királynő halála után megszűnt, ezért a nyári hónapokra átköltözött ságvári birtokukra. A király ugyanis felesége halála után, felismerve Gergely alkalmasságát, elsősorban a hírszerzés irányításának feladataival, valamint több országban való jártassága és nyelvismerete miatt különböző diplomáciai ügyekben való részvétellel bízta meg, ami gyakran hosszú távol létet eredményezett. A magyar uralkodó szervezkedése meghozta az eredményt. 9. Bonifác pápa a törökök elleni hadjáratot keresztes háborúnak nyilvánította, ami csak növelte az egyes európai országoknak a harcban való részvételi kedvét. Rövidesen összeállt a nemzetközi sereg, amely a magyarokon kívül francia, német, olasz, cseh, sőt angol lovagokból állt. A legnagyobb létszámban a franciák voltak, akiket Bussicot marsall és Jean de Vienne admirális vezetett, és nem kisebb előkelőség, mint a már neve alapján híres, félelem nélküli János burgundi trónörökös. A mintegy 20 000 főnyi sereg 1396. július végén elindult és a Duna mentén vonult célja felé. A folyó déli, jobb partján fekvő, Nagy Nikápoly közelében csatlakozott hozzájuk a Mirce a Havasalföldi vajda mintegy 5 000-es létszámú serege, és ostrom alá vették a várost. A Nikápoly felmentésére indult mintegy 30 000 főt számláló sereget, maga a szultán Bajazid vezette. A két sereg szeptember végén vívta a döntő ütközetet. A török sereg felállása nem volt titok a Zsigmond király és az irányítása alatt álló sereg hadvezetése előtt, hála Gergely és emberei felderítő tevékenységének. Bajazid ugyanis, számítva az ellenség heves támadására, védekezésre rendezkedett be. A sereg derékhadát a janicsárok alkották, akik karókkal megerősített földsánc mögött helyezkedtek el. A janicsárok előtt a könnyű fegyverzettel ellátott lovas szpáhik, a két szárnyon pedig lovas íjászok csapatai voltak. A támadás előtt összeült a haditanács, hogy eldöntse, milyen taktikát alkalmaznak a támadás során. Mi hozzuk a legnagyobb áldozatot a kereszténységért? Kezdte Bussicot marsall. Mi vagyunk itt legtöbben, és messziről jöttünk ide. Azt hiszem méltányos, hogy a mi páncélos lovagjaink indítsák meg a támadást. A nehéz fegyverzetű páncélos lovagok nem elég mozgékonyak a könnyű fegyverzetű szpáhi lovassággal szemben, mondta kételkedve Zsigmond király. Ez a taktika bevált már az angolok ellen, ugye, milord? Fordult a burgundi trónörökös az angol lovagok vezéréhez, aki mellette ült. Hát a 100 éve tartó háborúzásunkban minden esetre bevált, csóválta kétkedően a fejét a lord. De azért én sem tudok jobbat, bólintott. Kegyelmedék nem ismerik a törökök harcmodorát, vetette ellen Irsvai Leusták, a magyar sereg vezére. Először a spáhikat kell szétszórni könnyű fegyverzetű lovassággal, hogy azután a páncélos, nehéz fegyverzetű lovagok szétzúzzák a janicsárok csapatát. Látom, maguknak akarják a dicsőséget, mondta gúnyosan az egyik lovag. Nem elég, hogy segítünk maguknak? Minden ellenkezés dacára a haditanács elfogadta a franciák taktikáját annak ellenében, amit ismervén a törökök harcmodorát Zsigmond és a magyar sereg vezére Ilsvai Leusták, valamint a haditanácsban helyet foglaló többi magyar báró javasolt. A francia és burgundi páncélos lovagok tehát lovasrohamot intéztek a török sereg derékhada ellen. A könnyen mozgó spáhik ekkor félrehúzódtak, és a manőverezésre képtelen nehéz fegyverzetű lovasok a janicsárok csapatával kerültek szembe. Akkor azonban a lovas csapatok nyilzáporral árasztották el a francia lovagokat. Amit azok úgy akartak kivédeni, hogy lovaikról leszállva gyalog folytassák a harcot, ezt azonban az oldalról rájuk támadó spáhik megzavarták. Közben megérkezett a magyarokból és a havasalföldiekből álló második hadrend, amelyet zavartak ugyan a gazdátlanul száguldozó francia lovak, de végül sikerült megbontani a török lovasságot. Ekkor azonban a szultán oldalról bevetette mintegy 5000 fős tartalékát. A magyar és havasalföldi lovasság visszavonult, a lovaik nélkül mozgásképtelen páncélos lovagok azonban kénytelenek voltak megadni magukat. A szétzilált sereg menekülésre fogta a dolgot, de sokan fogságba estek, köztük többen a vezérkar tagjai közül, így a magyar sereg vezére Ilsvai Leusták Nádor ispán és maga félelem nélküli János burgundi trónörökös is. A király, aki személyesen nem vett részt az ütközetben, már a franciák rohamának első perceiben sejtette, hogy a csata kimenetele eléggé bizonytalan. Mikor látta, hogy a francia és burgundi páncélos lovagok támadása összeomlott, magához intette Gergelyt. Ez a csata elveszett, mondta. Ostoba voltam, hogy nem gondoskodtam előre egy esetleges menekülési útvonal biztosításáról. Nem szeretnék fogságba esni. Nehéz lesz visszafelé a Duna mentén átvágnunk magunkat, de már is intézkedj, hogy az ütközet elvesztése esetén azonnal indulásra készen itt álljanak a felnyergelt lovak. Feleslegesen aggódsz, felséges uram, nyugtatta meg mosolyogva a királyt Gergely. És ne hibáztasd magadat. A visszaút biztosítása nem az uralkodó feladata, hanem az enyém, aki a felderítésért és természetesen a király biztonságáért felelek. Erről időben gondoskodtam. Itt állnak a felnyergelt lovak, hogy elvigyék felségedet és kíséretét a közelben horgonyzó, felszerelt gályákhoz. Ezekkel kijuthatunk a tengerre és a vizen Dalmáciába. Bizonyára maga Zsigmond király és a kíséretében lévő urak, többek között az esztergomi érsek, Kanizsai János, nem tudták volna elkerülni a fogságot, ha Gergely, aki a király mellett volt a csata idején, időben nem hozott oda egy gályát, amivel elmenekülhettek. Kijutván a csata környezetéből, azután tovább menekültek Konstantinápoly felé, ahol megpihenve a Balkán-félsziget megkerülésével indulhattak haza Dalmácia felé. A király és kísérete csak 1397. januárjában tért haza. A szultán a foglyokért hatalmas váltságdíjat követelt. Így a burgundi trónörökösért 200 ezer, a magyar Nádor ispánért, Ilsvai Leustákért 60 ezer aranyforintot. A trónörökös kiszabadításáért járó összeget az európai uralkodóházak összeadták, de a Nádor rokonsága nem tudta összeszedni a szükséges összeget, így Ilsvai rövidesen a fogságban halt meg. Gergely Konstantinápolyt elérve nem maradt tovább a király mellett, hanem rövid úton visszatért Magyarországra, hogy kiderítse, milyen hatást váltott ki odahaza a nikápolyi csata elvesztése. Nem hiába tette meg az utat. Olyan hírek birtokába jutott, hogy jónak látta sürgősen visszautazni a már Dalmáciában partra szállt Zsigmondhoz. – Mi az, Gergely? Kérdezte tréfásan a király, amikor bejelentkezett nála. Ennyire megkedvelted az utazást? Vagy talán otthon nem érezted jól magadat? Nem bizony, felséges uram, Árulók között nem érzem otthon magamat. Felelte Gergely, és elmondta Zsigmondnak, amit otthon megtudott. Harcba indulás előtt ugyanis a király kormányzó tanácsot nevezett ki, amely Laszkvi István erdélyi vajdából, Kanizsai Miklós tárnokmesterből, Pásztói János országbíróból, Széchenyi Frankból és Kaplai Jánosból állt. Amikor a vereségnek híre érkezett, Laszkvi István, aki már régebben is Zsigmond királyságának ellenzője lett, újra kapcsolatot teremtett a meggyilkolt II. Károly fiával, László nápolyi uralkodóval, ismét felajánlva neki, hogy Zsigmond királyt eltávolítják, és őt emelik Magyarország trónjára. Laszkvi bujtogatása a szerencsétlen végű nagy nikápolyi vereség után termékeny talajra talált a kisnemesség körében és a főurak között is. László habozott, mivel az előző összeesküvések sikertelenek voltak, és emellett sok áldozatot kellett értük hozni. Halogatta a határozott lépések megtételét, ami, hogy a nápolyi királyt meggyőzzék, arra késztette Laszkvi Istvánt és összeesküvő társait, hogy írásos kötelezettséget is vállaljanak. Ugyanakkor László királytól is írásbeli nyilatkozatot csikartak ki. Ezt persze titokban tartották, de az összeesküvés híre Gergely ébersége révén mégis eljutott a királyhoz, aki elhatározta, hogy szigorúan megtorolja az árulást. Még Magyarországra való visszatérése előtt 1397. februárjában országgyűlést hívott össze a szlavóniai Körév udvarhely városába, ahová az összeesküvők jó része is elment, közöttük Laszkvi István vajda is. Zsigmond nem mutatta, hogy tud az összeesküvésről, így az összeesküvők gyanútlanul részt vettek a tanácskozáson. A megbeszélések közben egyszerre behatoltak a terembe a király katonái, elhurcolták Laszkvi Istvánt, lefejezték, testét pedig kidobták az udvarra. Laszkvi hívei és cinkosai ennek láttán, anélkül, hogy ellenállást kíséreltek volna meg, elmenekültek. Zsigmond király a kisebb vétkeseken nem torolta meg az árulást, legfeljebb néhány birtokot kobzott el. Miután a nápolyi király mindaddig semmilyen lépést nem tett, Laszkvi vajda és társai újabb árulásának nem volt további következménye.